Jó estét kívánok, köszöntöm nézőinket, szervusztok! A mai vendégem Walter Katalin, a BKK vezérigazgatója lesz majd. Vele alapvetően a fővárosi cégek átrendeződéséről, illetve az elmúlt 5 év legfontosabb kérdéséről fogok majd beszélgetni. Most, amikor gyakorlatilag 1-2 héten belül meg fog alakulni az új fővárosi közgyűlés, a pletykák arról szólnak, hogy ez október 4-ére várható, de vannak olyan híresztelések is, amelyek ezt már október 11-ére teszik az árvízhelyzet miatt, hogy mi a helyzet, erről is fogom majd kérdezni Walter Katalint. Mielőtt azonban belekezdenénk az interjúba, egy rövid reklámmal készültünk, ugyanis hamarosan startol a Partizánon az új True Crime podcastja Janecskó Katának és Sebestyén Csabának, akik együtt dolgoztak egy új True Crime podcaston. Janecskó Kata neve ismerős lehet azoknak, akik a különböző bűnügyi híreket szokták olvasni, ugyanis neki már volt egy kiváló podcastja Munk Veronikával közösen a Telexen, az volt a szerepjátékos gyilkosság. A mostani True Crime podcastjuk pedig Eltűntek címmel lesz majd hallható a Partizánon. Ebben a podcastban két gyerek, Szatmári Nikolett és Till Tamás eltűnésnek történetét dolgozzák föl, illetve bemutatják azt is, hogy az eltűnésük óta milyen rögös utat járt be, nem csak a családjuk az eltűnt gyerekeknek, hanem tágabb környezetük is. Most tehát jöjjön az Eltűntek tízere, utána pedig a beszélgetés Walter Katalinnal.
És akkor ő mondta, hogy á, anyu, nem visznek el engem, én tudok karatéjozni, de majd én jól lekaratéjozzam őket, engem nem fog bántani senki. És erre látod, mi történik.
Niki és Tamás. Két eltűnt gyerek, két megrendült család, két örökre megváltozott közösség.
Két józanésszel nehezen felfogható bűnügy, amikre a rendőrség, a társadalom és a hozzátartozók máig keresik a válaszokat. Hamarosan jelentkező új True Crime podcastunk az Eltűntek rendkívül alaposan és körültekintően mutatja be Niki és Tamás történetét.
Miért történik meg valami, aminek nem lenne szabad megtörténnie? Hogyan fogadjuk el az elfogadhatatlan?
Miattam nem merik kiengedni a gyerekeket az utcára, hogy elvettem az ő gyerekeiknek a gyerekkorát.
Ki mit tesz a sebek begyógyításáért? És mi fáj jobban, a sajnálat vagy a közöny?
Ugye itt van egy képviselő úr, és az volt a válasz, hogy nem képzeli uram, hogy minden csavargó, tekergő gyereknek a szüleinek segítünk.
Olyan, mintha elkerülnének bennünket, és azért egy borzasztó érzés.
Niki és Tamás eltűntek.
Én Sebestyén Csaba vagyok.
Én Janecskó Kata, a szerepjátékos gyilkosság készítőitől most itt az új True Crime podcast. Eltűntek.
Hamarosan a Partizánon.
És akkor fordulok is mai vendégemhez, Walter Katalinhoz, a BKK vezérigazgatójához. Szervusz, köszöntelek az adásban.
Szervusz, köszönöm a meghívást.
Kezdjük azzal, hogy megjelent egy hír szeptember 5-én, miszerint a BKK és a BKV összevonását kezdeményezi Karácsony Gergely főpolgármester. Nem volt tiszta, hogy ezt még egyébként a mostani közgyűléssel tervezi elfogadtatni, vagy ez egy ajánlat az október 1-e után fölálló új közgyűlés felé. Tehát igazából ki és mikor fog dönteni arról, hogy a két cég vezérigazgatósága pontosabban egyesüljön-e vagy sem?
Akkor megragadnám az alkalmat, és talán nagyon röviden elmondanám, hogy mi a BKK és a BKV, mert azt tapasztalom, hogy ebben elég nagy összevisszaság szokott lenni a fejekben. A BKV a nagyon régóta létező, ugye több-több tíz, majdnem 50 éve azt hiszem, a belső operátora gyakorlatilag a fővárosnak, fővárosi tulajdonban, még a BKK 11 éve jött létre, 12, és ő a megrendelő, és gyakorlatilag a közösségi közlekedésnek a szervezője, fejlesztője. És megrendel a BKV-tól bizonyos minden ugye autóbusz, illetve kötött pályás szolgáltatásokat, de van külső piaci megrendelése is autóbusz üzletágban. Ez fontos egy kicsit így külön venni, már csak azért is, mert a szerepkörből adódóan vannak beépített konfliktusok a két vállalat között, hiszen a BKK eleve arra jött létre, hogy az ügyfél érdekeket érvényesítse minden szempontból, még a BKV egy operátori, hát ha úgy tetszik, leginkább működési hatékonyságra fókuszáló vállalatnak kellene lennie. Amiről ez az előterjesztés szól, az igazgatóságokra és a felügyelőbizottságokra vonatkozik csak és kizárólag, tehát nem a cégek menedzsmentjére és nem a cégek alapvető struktúrájára. Arról szól, és a részleteit én se ismerem, hiszen ez nem az én hatásköröm, hogy a BKV-nak megszűnjön az igazgatósága, és ott azt hiszem számos jogot magához vonna a főváros, és bizonyosokat pedig a BKK igazgatóságára delegál, de mondom a részleteket, én se ismerem. abban biztos vagyok, hogy erről csak egy új közgyűlés tud már dönteni, erre előtte semmiféleképpen nincsen mód.
Tehát nincs arról tudomásod, hogy még a mostani közgyűlés megpróbálna esetlegesen az összevonással együtt esetlegesen új tagokkal föltölteni az összevont igazgatóságot, hogy ezzel megkösse valamilyen módon a következő közgyűlésnek a kezét.
Nincs is már régi közgyűlési találkozó, tehát szerintem ez fizikailag is képtelenség.
Tehát ezt össze lehetne hívni bármikor egy rendkívül közgyűlést.
Én semmilyen ilyen szándékról nem tudok.
Jó, akkor segíts megérteni viszont, hogy ugye volt egy olyan bejelentése is a főpolgármesternek, miszerint megpályáztatja az önkormányzati cégek vezetői posztjait, de jól értem, igazából ez a te tisztségedet nem érinti, mert te vezérigazgató vagy az igazgatóság mellé kinevezve.
Igen, akkor ebben is próbáljunk egy kicsit rendet rakni. Először, ami igazán új a rendszerben, az az, hogy a főváros az igazgatósági és a felügyelőbizottsági posztokat pályáztatja. Ilyen sose volt az elmúlt 30, meg akárhány évben nem volt. Ezeket gyakorlatilag mindig, mindegyik szférában leosztották a pártok egymás között, és elfogadták egymás delegáltjait, és így álltak össze a fővárosi cégeknek az igazgatósági és a felügyelőbizottsága.
Ennyiben láthatom, van már hatása Magyar Péter és Vitézi Dávid kritikájának legalábbis.
Abszolút, bár mondom, ez minden évben így volt, és a Fidesz is delegált például az elmúlt években mindig ezekbe az igazgatóságba tagokat. Tehát ez szerintem mindenképpen egy jó dolog. A cégvezetőket olyan szinten nem érinti, az igazgatóság és a felügyelőbizottsági tagokat a közgyűlés szavazza meg a főpolgármester előterjesztésére. Azoknak a vállalatoknak az igazgató vagy vezérigazgatóit, ahol igazgatóság működik, ott viszont a főpolgármester dönt. Ugye ez a hatásköri változás még Tarlós István idején jött létre, tehát ezekről a kinevezésekről, így az enyémről is a főpolgármester dönt. Ugyanakkor ezt is most kiírták pályázásra, de ugye ez már 5 évvel ezelőtt is így volt, hogy pályázni kellett a
vezérigazgatói pályázat nélkül kerültél kinevezésre.
A BKK-hoz igen, de én a BVH-hoz pályáztam először, ott voltam a vezérigazgató,
a városüzemelt,
igen, elnézést, a közmú, ami utána ugye közmű holding lett, tehát a városüzemeltetési ZRT-hez pályáztam, ott voltam először vezérigazgató, és egy év múlva váltottam a BKK élére.
Azt, hogy most akkor kiírták a pályázatot, ugye, ha jól tudom, akkor a te kinevezésed az határozatlan idejű, tehát igazából a te pozíciódat csak is a főpolgármester szünteteti, meg úgy értem, hogy téged csak ő hívhat vissza a pozícióból, akkor jól értem, hogy úgy írták ki ezt a pályázatot, hogy te még betöltöd ezt a pozíciót, de téged vissza fognak valamikor hívni, ha megszületik a nyertes pályázat, vagy hogy kell ezt
kezelni? Nem tudom, hogy engem visszahívnak, ez majd eldől, de tehát technikailag igen, határozatlan idejű a szerződés, ugyanakkor szerintem természetes és normális, és egyébként abból a piaci közegből, amiből én jövök, ez teljesen normális, hogy folyamatosan meg kell méretnie magát az embernek. Tehát ez ellen nekem nincsen kifogásom, majd aztán nyilván meglátjuk, hogy pontosan hogy áll föl ez az egész rendszer, igazgatóságok, tagok, felügyelőbizottságok, és akkor utána lehet újra tovább dolgozni remélhetőleg.
Ugye részben történetileg azért ennyire bonyolult mindig a fővárosi cégeknek a vezetési struktúrája, felügyelőbizottságokkal, igazgatósága, stb., mert hogy valóban mindig nagyon nehezen lehetett, és Demszki irában, Tarlós irában egyaránt konszenzus teremteni Karácsony irában, annak érdekében, hogy minden párt valamilyen módon, akinek kellett a szavazata hozzá, hogy ez összeálljon, ez működni tudjon, vagy hogyha nem is kellett a szavazata, valamilyen módon a jóváhagyása. Itt ugye ez részben a teljesen természetes demokratikus működéstől, a pártok kifizetőhelyéig húzódó működésig bezárt, nagyon sokféle megfontolás vezette a mindenkori városvezetéseket. Engem most azért érdekel csak ennyire részletesen az, hogy hogy néz ki igazából a te státuszod, hogy pontosabban tudjunk beszélgetni, hogy neked igazából mekkora szakmai mozgástered van, milyen szakmai felelősséged van, milyen politikai felelősséged van egyáltalán. Úgyhogy akkor még egyszer ezt kérlek tisztázzuk. Tehát az igazgatóság pozíciójára, ami össze lesz vonva, a BKV és a BKK, oda pályázat útján lehet majd bekerülni, aminek a pálya munkáit igazából a közgyűlésnek kell majd elbírálni, hogyha jól értjük.
Ez pontosan így van, az új közgyűlésnek a főpolgármester előterjesztésére.
És a te pozíciód viszont ilyen értelemben intakt?
Ez ilyen értelemben intakt, de meglátjuk, hogy ki mindenki jelentkezik, és ez alapján a főpolgármester hogyan dönt. Én azt is azért ezen a ponton hozzátenném,
te pályáztál, bocsáss meg.
Ezt akarom mondani, hogy én pályázok, ezt holnap van ugye a határidő, én holnap be fogom adni a pályázatomat, ahogy mondtam, ahol én dolgoztam, ott viszonylag kevés embert vettek egyáltalán föl abba a piaci környezetbe, ahhoz a céghez, ahol én a szakmai életutamnak a legnagyobb részét eltöltöttem, szóval ezzel nincsen gond, Én eleve azért jöttem ide, hogy Budapestért dolgozzak, és hogy megmutassam azt, hogy lehet egy ilyen önkormányzati közegben hatékonyan, eredményekkel és egyébként emberségesen egy jó vállalatot építve dolgozni. Szerintem ebből nagyon sok minden sikerült az elmúlt 4,5, ugye majdnem 5 évben. Én ezt szívesen folytatnám, szerintem nagyon jó csapat épült a BKK-ban egy nagyon nehéz időszak után, de én abszolút a szakmaiságban és a partneri együttműködésben hiszek, úgyhogy nyilván és úgy tudok dolgozni, és csak úgy tudok dolgozni, tehát nyilván nekem is meg kell majd nézni, hogy milyen közeg alakul ki körülöttem.
Ja, akkor segíts majd megérteni, tehát hogyha alapvetően a Vitézi Dávidtól, illetve a Tisza pártól érkező kritikák hatására is döntött úgy Karácsony Gergely, hogy megpályáztatja ezeket a pozíciókat. Miért kell ezt még az előző, vagy a pontosabban a következő közgyűlés megalakulása előtt kiírni, vagy pontosabban a pályázati határidőt lezárni?
Ezt én nem tudom, ezt a fővárostól kell megkérdezni.
Jó, meg fogjuk akkor kérdezni, hogyha majd itt jár Karácsony Gergely. Egy utolsó kérdés még, tehát előállt az a helyzet is, hogy valakit győztesként kihoz majd mondjuk az új közgyűlés, de még te vagy pozícióban, és ahhoz, hogy te onnan elkerülj, ha mást akarnak esetleg a vezérigazgatói székbe ültetni, akkor téged ehhez vissza kell hívni a Karácsony Gergelynek, ezen a helyes eljárásrend?
Igen, vagy engem visszahív, és másnap kinevezi a másikat. Ezzel nem foglalkoztam, az igazság.
Jó, ezzel a kérdés, de akkor pályázol, ez a lényeg, beadom
pályázok, holnap beadom a pályázatomat.
Kinek a pályázatáról tudsz még?
Egyelőre senkiéről. Nem, az igazság, hogy nem is nagyon kérdezgettem, illetve olyan nem jött hozzám, aki odajött volna transzparensen, hogy ő pályázik.
És ebben teljesen biztos vagy, hogy a legjobb tudomásod szerint a vezérigazgató szeméről már csak az új közgyűlés fog döntést hozni.
Nem a közgyűlés dönt, hanem a főpolgármester.
Kit terjeszt föl?
Nem. Az csak igazgatósági és felügyező bizottsági tagokat terjeszt föl, és dönt a közgyűlés a vezérigazgatóról, ő dönt egy szemében.
Beszéltél arról Karácsony Gergellyel, hogy bármilyen mondó szakmai vagy politikai fronton fölmerült esetleg kritika a személyeddel kapcsolatban?
Hát azt hiszem, ehhez ugye nem kell. Az elmúlt, és erre büszke vagyok, az elmúlt 4,5 évben egyébként egy téma kivételével nem merült fel kritika, és ez gyakorlatilag az idei év elején bevezetett járat optimalizálás is annak kapcsán az én szerencsétlen megszólalásom. Ezen kívül én semmilyen kritikát nem hallottam. Ez nem azt jelenti, hogy minden tökéletes, meg nyilván vannak hibák, de hogy összességében, amit egyébként szerintem akár, és ez a legfontosabb egyébként az utazóközönség, akár a fővárosi különböző stakeholder csoportok, bárkik láttak, hogy mit tudtunk letenni az asztalra, arra szerintem joggal lehet büszkének lenni.
Akkor beadódik egy másik fontos kérdés, mert szerintem amellett, hogy amennyire szükséges az, hogy minél transzparensebbek legyenek a közviszonyok, abban pont az is beletartozhat, hogy például mondjuk egy politikai vezető felelősséget vállal azért, hogy mondjuk egy köztulajdonú cégnek az élére azt mondja, hogy én nevezem ki azt, akit vezetőnek szeretnék látni, és vállalom érte a politikai elszámoltathatóságot. Karácsony Gergely miért akar akkor pályázatot kiírni, pláne, hogyha egyébként a személyeddel szemben, a vezetői teljesítményeddel szemben, ahogy te mondod, a részéről nem merült fel kritika?
Gondolom, hogy most összességében ez egy olyan időszak, amikor mindenféle új eljárásnak is hirtelen létjogosultsága van, és mondom még egyszer, nem olyan rossz az, hogyha meg kell méretetnie magát az embernek, mint ahogy az se rossz, hogyha időközönként vannak változások, és azért bőven vannak olyan helyzetek budapesti cégeknél, ahol hát több mint egy évtizede vannak vezetők.
Bolla Tibor, aki a BKV vezérigazgatója, ha jól értjük, az ő pozíciója az összevonással, amiben átmegy a közgyűlése, meg fog szűnni.
Nem szűnik meg. Ő nem? Ugyanúgy, nem. Ugyanúgy van a BKV-nak vezérigazgatója. Ezért tartottam fontosnak elmondani, hogy az az operatív egység, a cég, a vállalat, mint BKV, az természetesen megmarad, az irányítási struktúrája változik.
Tehát akkor bocsáss meg, az igazgatóságok fognak összeolvadni, ha jól értem.
Igen.
Ott egy új igazgatóság lesz.
Igen.
De a BKV-nak, mint cégnek a vezérigazgatója érintetlen marad? Vagy őt is pályázatján fogja majd kinevezni Karácsony Gergely?
Igen. Jó, bonyolult.
Ha már változtatnak,
igen.
Miért ennyire istentelenül bonyolult ennek a cégnek az irányítási struktúrája? Tehát milyen, ugye te a versenyszférából érkezel.
Igen.
Milyen hatékonysági, gazdaságossági elvek szólnak amellett, hogy így nézzen ki, azon kívül, hogy politikailag nyilván jó, mert nagyon jó könnyen lehet játszani a különböző szereplők mozgatásával.
A BKK-BKV viszonyra vonatkozik, igen, a kérdésed? Szerintem ez ennyire nem rossz. Bocsánat. Tehát,
én azt hiszem, hogy adhatunk egy ötöst azoknak a nézőinknek, akik képesek lennének most leírni a beszélgetés
percében
a működési szervezési struktúráját a két cégnek.
Ezt nekem is meg kellett tanulni, de azért fontos ezt tisztában lenni, hogy ez nem abóvó rossz, mert egyébként ez Európában számtalan helyen működik így. Ugye én ennek az EMTÁ-nak, ez az Európai Nagyvárosi Közös Közlekedés Szervezőknek a szövetsége, ennek a megválasztott elnöke vagyok, itt 37 európai nagyvárosnak, régiónak a közlekedés szervezőinek a vezetői vannak benne, és ez a modell majdnem mindenütt így működik, különbségekkel, olyan strukturális különbségekkel, hogy van olyan város, ahol gyakorlatilag csak külső operátor van, tehát van a BKK, és közbeszerzéseken keresztül pályáztat és megrendel közlekedési teljesítményt, tehát buszüzemeltetést, van, ahol a metró is így működik, stb., és akkor az infrastruktúra máshova tartozik. Ezek azért ilyen nehéz kérdések, mert persze itt van egy bizonyos örökség, amiből ezek a különböző struktúrák adódnak, de mindenki megpróbált egy kicsit piacibb működés fele elmozdulni, ez inkább működik az autóbuszüzletágban, mert ugye ott az infrastruktúra igény egyszerűbb. Ez sokkal bonyolultabb a kötött pályánál, ahol az infrastruktúra sokkal bonyolultabb, de hogy önmagában az, hogy legyen egy világos megrendelői szerep, ügyfelekre fokuszálva, értékesítésre, utastájékoztatásra, fejlesztésekre, és legyen egy operátor, aki vagy ugyanúgy a város tulajdona, ebben az esetben ez a BKV, de lehet külső operátor is. Az a nehézség Budapesten, hogy a BKV-ból vált ki a BKK, és ezzel persze nagyon sok, hát hogy mondjam, sérelem járt ezzel abban az időszakban, és a BKV-s kollégák is nyilván sokáig úgy érezték, hogy hát ezt ők is tudnák, minek ide ez a BKK, és ez nagyon sok konfliktust rak gyakorlatilag a rendszerbe.
Hát igen, ugye van egy olyan olvasat az egész BKK létrejöttének, hogy ez még a Tarlós korszaknak az öröksége, hogy gyakorlatilag a Tarlós-Vitézi hatalmi konfliktusnak a feloldása volt az, hogy Vitézi Dávid gyakorlatilag minél nagyobb igazgatási autonómiát kapjon a közlekedés szervezés, közösségi közlekedés szervezés fölött. Ez egy rossz hiszemű olvasat, vagy pedig alapvetően tényleg ez mozgatta a BKK létrejöttét?
Én szerintem ez egy rossz hiszemű olvasat. Szerintem a BKK létrejötte egy abszolút jó ötlet volt, és nagyon-nagyon sokat adott a fővárosnak, és persze van még bőven elég feladat, amit el kell ahhoz látni, hogy még jobban működjön ez a rendszer.
Milyen a viszony igazából a két cég között? Ugye mi azért, amikor a háttérbeszélgetésekben próbáltunk információkat szerezni, akkor volt olyan forrás, aki kifejezetten drámainak írta le a viszonyt, arról beszélt, hogy a leggyerekesebb keresztbetevések jellemzik a működést, a városvezetéshez rohangáló árulkodókról beszélnek mindkét oldalról. Te ezt tapasztaltad-e, tapasztalod-e, részben magyarázza ez a igazgatóság összevonását?
Sajnos vannak ilyenek. Én az elején nagyon nagy lendülettel indultam annak neki, hogy nem lehet, hogy ne lehessen partneri viszonyt és normális együttműködést kialakítani, mert alapvetően mindannyian ugyanazt szeretnénk csinálni, azt szeretnénk, hogy Budapesten jobb legyen közlekedni, és ehhez nagyon sokféle területről kell hozzáadni. De ahogy említettem, szerintem olyan mélyen ülő sérelmek vannak, hogy mindent alapvetően támadásnak vesznek az én székemből, tehát a BKK vezérigazgató, vagy nem is kell a vezérigazgató legyen, BKK megjegyzéseket, visszajelzéseket, amik egyébként nekünk részben a feladatunk, hiszen én bizonyos dolgokban, mint megrendelő, kontrollálom a szolgáltatómat, ezeket rendszeresen azért támadásnak veszik. Azt még hozzátenném, hogy én azért beszélek itt erről most ilyen könnyen és nyíltan, mert én a BKV-ban is ugyanezeket a pontokat ugyanilyen nyíltsággal elmondtam. Tehát a kritikáimat megfogalmaztam, legyen az a vezérigazgató, a helyettesek, az egyes üzletágvezetők, vagy akár a szakszervezetek felé.
Hadd kérdezek valamit, ha ez így igaz, amit most mondtál, akkor valójában nem volna érdemes magát a két céget is összeolvasztani, vagy igazából nem ebbe az irányba mutatta az igazgatóságnak az összevonása?
Szerintem nem. Tehát szerintem nem ebbe az irányba mutat a igazgatóság összevonása, és szerintem nem is lenne jó összevonni. Nem, már csak azért se, mert szerintem a BKV egy nem hatékonyan működő vállalat, Egyike szerintem még a Magyarországon létező nagy államszocialista nagyvállalatoknak, amit először azért strukturálisan rendbe kellene rakni, és hát szerintem akkor a,
de akkor szerintem a viszonyrendszer is.
De az nem kell strukturálisan, tehát minél nem kell feltétlenül cégjogilag ilyeneket csinálni. Én szerintem jó, hogy ez a két szerepkör külön van, viszont a BKV-ban biztos, hogy kellenek radikálisabb átalakítások.
És ki fogja akkor azokat végrehajtani, hogyha nem a BKK?
Ez csak politikai döntés alapján mehet, és az én tapasztalatom az, hogy egy ilyet csak egy dedikált transformációs projekt szervezettel lehet csinálni, amiben ott van a főváros képviselője, ott van a BKK képviselője, és nyilván ott van a BKV vezetése is. Világos feladatmeghatározással, menetrenddel, számonkéréssel, stb.
Volt erre 5 éve Karácsony Gergelynek, miért nem tette meg szerinted?
Erről az 5 évvel ezelőttről azért nehéz, mert akkor én nem a közlekedési szférában voltam.
2020 óta is volt 4 éve, akkor mondjuk így.
Szerintem az a jó, tehát erre ugye azt szokták mondani, hogy ilyen nagy átalakításokat ciklus elején lehet csinálni.
2020 azért még az első
volt. Igen, és gyakorlatilag ez a városvezetés szerintem egy nagy strukturális átalakítást megcsinált, és ez az előbb említett városüzemeltetési holdingból a BKM, tehát a közmű ZRT létrehozása, ami egy nagyon-nagyon nagy átalakítás volt. És amikor az elkezdődött, ugye akkor gyakorlatilag a COVID második fél évében, illetve akkor mentünk aztán bele 21-be, abban az időszakban szerintem az is rengeteg energiát elvitt, és általában a COVID, az energiaválság ugye a BKV összefüggésében nagyon borzasztó hatása volt, hiszen semmilyen kompenzációt nem kapott a magyar államtól se Budapestre, ezek a közlekedési cégek se a COVID-ra, ami ugye azt jelentette, hogy a menetdíjbevételünk drámaian bezuhant, se egyébként a borzasztóan emelkedő energia árakra.
De akkor így még inkább adódik a kérdés, tehát neked az elmúlt 4 évben felteszem, hogy volt lehetőséget beszélni Karácsony Gergelyel arról, hogy milyen típusú átstruktúrálása lenne kívánatos a BKV-nak. Miért nem tették ezt meg? Pusztán csak azért, mert hogy ezekkel a krízisekkel való törődés lekötötte az energiájukat. Ez önmagában nem hiszem, hogy magyarázza a helyzetet, hiszen nyilvánvalóan, hogyha a BKV-t átstruktúrálják, az újabb problémák keletkezését elódázza, vagy adott esetben megoldja pontosabban.
Én azt hiszem, hogy ez egy egyet vissza kell lépnem ehhez. Amikor én 2020, de fogok válaszolni a kérdésre, de amikor 2020-ban én megérkeztem a Városüzemeltetési Holdingba, én megmondom őszintén, hogy én sokkolódtam. Tehát én nem tudtam elképzelni, hogy milyen leamortizált a fővárosi cégek működése.
Na, bocs, akkor először mesélj egy kicsit, tehát mit jelentett az a sokk, amit ott tapasztaltál?
Hát, hogy mondjam, 2020 januárban azért Magyarországon a vállalatok egy bizonyos standard szerint már működnek. Én láttam annó a 90-es évek végén, 2000-es évek elején ilyen típusú nagyvállalatokat, amik akkor még egy bizonyos modell szerint működtek, de azokat mind rendbe rakták. Most nagyon mást, OTP, MOL, ezek posta, mi lett akár a Magyar Postából, vagy az ottani lapkereskedelmi cégekből, amik ezek közül voltak. Tehát akár a privatizáció és egyéb dolgok miatt ezek nagyon átalakultak. Erről gyakorlatilag a
átalakultak, hogy részben leépültek, tehát ez pont a posta átalakítása nem biztos, hogy a sikertörténetek egyik.
Ez lehet ebbe
biztos, nagyon sok, hogy igazad van. 1000-10 000 ember munkája bánt annak az átalakításnak a
de igen, de ugye csak ezt én most ügyféloldalról nézem. Én ezt a szolgáltatás színvonal szempontjából nézem. És ha a szolgáltatás színvonalat nézem, akkor a budapesti gyakorlatilag közszolgáltatásoknak valahol versenyezni tudni kell azzal, amivel egyébként minden nap találkozunk. Tehát ezek a legyen a bankolás, a telekom szolgáltatások, stb. Amikor ilyen közegben élünk, akkor nem lehet az, hogy például egy ügyfélszolgálat, egy nem tudom, mindenféle közmű cégeknél az gyakorlatilag még a 20 évvel ezelőtti szinten legyen. De a belső működés is nagyon teljesség, minden papír alapon, minden bürokratikus, nagyon hierarchikus és adminisztratív általában. Tehát én egy olyan közeget láttam, ahol le a kalapot egy csomó ember előtt, aki egyébként ott maradt és, hogy mondjam, folytatta a munkát, de azt is lehet látni, hogy kiöregednek egyébként ebből az emberek, mert nincs meg egyszerűen a tehetségbe vonzó képessége így ennek a szférának. És én nem értettem.
A fizetések, hogy mi miatt?
Fizetések és egy működési kultúra, vállalati kultúra, mondom, digitalizáció hiánya minden miatt. És,
de még bocsáss, meg azt mondta, hogy digitalizáció hiány, mert mondjuk mit, 2020-ban még nem tudom, faxoltatok, vagy nem tudom, papíralapon mentek?
Például minden papíralapon is megy, igen, egy,
már kettő. Bocsáss meg, tehát, hogy papíralapon.
Tehát átküldenek mindent papíron is, tehát legalább beszkennelik, kinyomtatják, beszkennelik, nem, kinyomtatják, én aláírom, beszkennelik, átküldik, és postán utána küldik. Ez például egy jellemző folyamat. De a azt
BKK,
is elmondhatom.
BKK-val így levelezett.
Igen. Tehát e-mail, de még ilyen most is van. És azt is hozzátenném, hogy a BKK-ban...
Mi éve vezeted a BKK-t, és most is kell...
A BKV-val való viszonyrendszerben ezt nem sikerült megoldani. De hozzátenném azt is, hogy például papír alapon írta mindenki alá a BKK-ban a jelenléti ívét minden hónap végén, vagy szabadságkikérés is papír alapon volt. Ezt megváltoztattuk egy év alatt. Ez pont arra példa, hogy egy csomó mindent meg lehet csinálni, csak kell hozzá akarat, amit én úgy hívok, hogy megvalósítási képesség, és végig kell vinni.
Na, de hol hiányzott akkor a politikai akarat? Legalább mondjuk abban, hogy mondjuk Bolla Tibor BKV vezérigazgatóval ne papíralapon kell levelezned.
Szerintem nagyon sok fókusz volt abban a 2020 év vége, 21 év vége között. Most a konkrétan erre a példára, hogy mondjam, nekem akkor mások voltak a prioritásaim. Én inkább megcsináltam egy Budapest Go-t például a BKK élén, mint hogy minden energiámat a belső folyamatokra fókuszáljam, úgyhogy pénzünk egyébként is kevés van.
Tehát azt mondod, hogy igazából a teljes BKK kifelé, ugye a Go-appon keresztül is, sokkal jobb digitális kommunikációban, mint a belső kommunikációját illetően?
Így a társcégekkel szemben biztos, igen.
Tanulságos. Ha néz minket, hallgat minket a nézőhallgató, és mondjuk ő csak azt tapasztalja, hogy nem tudom én, késik a 4-es, 6-os, ritkán szakad, amik előfordul, tételezzük föl, akkor igazából kire kell haragudnia? A BKV vezérigazgatójára, rád,
mindkettőnk,
és a Karácsony Gergelyre. Tehát igazából hol van a felelősség megfoghatóan jelen a járat szervezésért?
Az egész menetrend, pontos hálózat és a menetrend szervezés az BKK felelősség, úgy, hogy ebben vannak forgalmi zavarok, amit alapvetően a mi forgalomirányítási központunk kezel a Szabó Ervin téren, de természetesen ebben van egy nagyon szoros együttműködés a BKV-s műszakis kollégákkal, hiszen nem tudjuk, hogy mi az oka annak, hogy késik az a villamos, lehet ez műszaki hiba, lehet ez baleset, lehet ez közúti probléma, ebben nagyon-nagyon szoros együttműködés van.
Azért is kérdezem ezt, mert hogy nyilván a szélesebb nyilvánosság igazából a járatritkítási botrány kapcsán ismerte meg a nevedet. Ugye a jóindulatú olvasat úgy szól, hogy hát addig igazából miért ismerte volna meg, minden tökéletesen ment, nem kell tudni azt, hogy ki a BKK vezérigazgatója. A rosszindulatú olvasat pedig úgy szól, hogy hát igazából ezzel sikerült magadat észrevétetned. Mi a legfontosabb reflexiód erről a úgynevezett botrányról? Csak hogy a hallgatók nézőkedvét visszaidézzük, ugye arról volt szó, hogy bejelentettetek egy bizonyos típusú járatritkítást, amit Vitézi Dávid akkor még mint főpolgármester jelölt hevesen kritizált, ezt a utána ti megpróbáltátok egy sajtótájékoztató keretében elmagyarázni, ott neked volt egy általad és szerencsétlenek minősített nyilatkozatod, miszerint a társadalmi egyeztetés azért hiányzott, mert a pulykákat sem kérdezik meg arról, hogy mi legyen a sorsuk. Ezért utána bocsánatot kért a főpolgármester, és egyébként visszavonta a járatritkítási döntést is. Szóval mi a legfontosabb tanulság a számodra ebből a történetből?
Sok van, és ez egy nagyon-nagyon nehéz idő volt, és egy nagyon-nagyon nehéz volt ezt megtapasztalni, mert több dolog miatt. Én úgy gondolom, hogy mi egy szakmailag nagyon előkészített és jó dolgot dolgoztunk ki, és én ezt tudatosan járatoptimalizálásnak fogom hívni, mert nem arról volt szó, hogy mi csak elveszünk és költséget szeretnénk csökkenteni, hanem arról volt szó, hogy a BKK szerencsére mostanra egy csomó mindent adat alapon elemez és hoz döntéseket róla. Ehhez tudni kell, hogy most már több mint 1000 járművön van szenzoros utasszámláló egység, tehát mi pontosan tudjuk, hogy melyik járműn hány ember utazik, szállt le, milyen a telítettség. És pontosan láttuk, és bocsánat, ezt muszáj egy kicsit most jobban elmagyaráznom ahhoz, hogy ez így érthető legyen, és pontosan láttuk, hogy a COVID után nem csak nem tért vissza az utasforgalom a 19-es 100%-ra, hanem valahol olyan 85% körül stabilizálódott, hanem azt is láttuk, hogy jelentősen megváltoztak az utazási szokások, és igen, van home office, és nem csak a közúti forgalomban, hanem a saját járművőinken, a közösségi közlekedésben is láttuk, hogy a hétfő és péntek telítettsége, forgalma egy olyan 6-13%-kal alacsonyabb az összes többi munkanapnál. Tehát ezt láttuk, mértük, elemeztük. És ez alapján tettük le azt a javaslatot, hogy akkor változtassunk a hétfő és a péntek menetrendjén csúcsidőben, mert a csúcsidőknek a lefutása változott ebben az időszakban, és azért is, mert ugyanakkor ezt a pénzt akkor el tudom költeni olyan helyen, ahol viszont fejlődik a város, és ahol nagyobb igény lenne rá. És szerintem nekünk felelősségünk van abban, hogy ne az legyen a siker, hogyha minden változatlan, és nem nyúlunk hozzá, hanem az a jó, hogy ahogy változik a város, és változnak az utazási szokások, akkor mi ehhez alkalmazkodunk, és nem csökkentettünk összességében mi 2024-re, nagyobb, úgynevezett férőhely kilométer, tehát nagyobb teljesítményt rendeltünk meg, minimálisan, de magasabbat rendeltünk meg a szolgáltatóktól, mint ami 23-ban volt. És ezen belül szerveztünk át egy bizonyos részt ezzel a hétfő péntekkel, egyébként ez pontosan 0,2%-a volt az összéves teljesítménynek, ez mutatja a nagyságrendet, ugye sokan idézték azt a hírhet hagyóféle járatritkítást, ami azt hiszem 10% volt, bocsánat, most nem tudom, hogy melyik évben, de jó régen, teljesen tudatos költségcsökkentési indokkal, itt nagyon másról volt szó. És mi folyamatosan visszamértünk, aztán ugye ezt leállították, de az eredeti visszaméréseink alapján mi azt láttuk, és mindig is ezt kommunikáltuk, hogy finom hangolunk, ha kell, és az 53 érintett járatból, ahol ilyen egyébként ilyen 20 másodperctől maximum 50 másodperces menetidő növelésről volt szó, ott összesen egy-két járat volt, ahol láttuk, hogy be kellett volna avatkozni.
Oké, mindjárt szeretnék majd szembesíteni a Vitéz Dávid akkor kritikájával, és akkor szeretném, hogyha arra majd reagálnál, de most egy pillanatra azon logikán tovább haladva, amit most vázoltál. Tehát, hogy a home office eltéredése miatt azt mértétek a különböző járat viszonylatokon, hogy kihasználtság csökkenés van, és azt mondod, hogy számokkal alá tudtátok támasztani. Akkor viszont nagyon nagyja magát a kérdés, hogy Karácsony Gergely akkor miért vonta vissza ezt a döntést, ha szakmailag amúgy meg indokolt lett volna?
Szerintem azért, mert itt volt, és akkor talán itt válaszolok erre, itt volt nekem ez a borzasztóan szerencsétlen kijelentésem, ami egy, ahogy te is mondtad, egy sajtóháttérbeszélgetésen volt. Ez egy nagyon fájó hiba volt, és ez nagyon meg is viselt. Már csak azért is, mert aki egy percig dolgozott velem együtt, az pontosan tudja, hogy én abszolút az ügyfelek érdekét képviselem, és én az egész helyemen a Budapestért vagyok, és nem azért, hogy becsapósan járatot ritkítsak emberekkel szemben. És ez egy nagyon stresszes helyzetben egy hülye elszólás volt, amire nem lett volna semmi szükség, és lehet,
igen, hogy ugye, bocsánat, mert ugye pont azért, mert ugye, jól értettem, igazából itt a háladásnapi pulykáknak az analógiájára hoztál valamilyen hasonlatot, és valóban itt, mivel járatritkításról volt szó, ezért egy kicsit az volt a képe a dolognak, mint hogyha itt a szecsörista, technokrata, a közszolgáltatásokat megvágó nem, Walter, igen. Katalin gondolatai fejeződnek ki abban, hogy hogyan gondolkodik a közszolgáltatásokat használókról.
És nem erről volt szó.
Miért nem vettétek fel akkor ebben a kesztyűt, bocsáss meg? Tehát, hogyha azt mondod, hogy ez milyen nem jellemez téged, milyen nem jellemzi ezt a városvezetést, akkor miért hagytátok mégis azt, hogy gyakorlatilag belebulingoljanak abba az álláspontba, hogy ezt vissza kell vonni, ha szakmailag egyébként indokolt volt?
Egy másodpercre még hagyd menjek vissza ehhez a kijelentéshez, mert azért amikor a hiba volt, de most már tényleg ugye annyit hallottam, és ugye nagyon sokan tesznek róla, hogy ez folyamatosan jelen is legyen. Azt azért hagyd mondjam el, hogy az összefüggés az volt, hogy fölöslegesen nem költünk pénzt ilyen kérdésekre.
Társadalmi konzultációra.
De ilyen esetben, tehát ez olyan, mint hogy költségvetést érintő kérdésekben nem lehet népszavazás. Mert ki mondaná azt, hogy kiszavaz amellett, hogy emelkedjen az adó, vagy valaminek nőjön az ára, és fordítva is igaz.
Hát ez egy technokrata álláspont, lehet egyébként erről valószínűleg. Az egy politikai, nem tudom, bátorság kérdése, valószínűleg, hogy az ember el tudja képzelni.
Nem, szerintem el kellett volna magyarázni.
Lehet erről
szerintem kérdezni. Sokkal jobban el kellett volna magyarázni, de szerintem kvázi egy ilyen nagy közvéleménykutatást erről tartani nem érdemes. Elmagyarázni kellett volna jobban, ezzel teljesen egyetértek, és ezt én annó ki is mondtam. Viszont azt is, és az volt a nagyon szerencsétlen dolog, hogy egy olyan, már egy akkora kampány közepébe kerültünk ezzel bele, hogy akkor a főpolgármester és a politikai vezetés úgy érezte, hogy a téma megspékelve az én szerencsétlen mondatommal gyakorlatilag védhetetlenné válik, és folyamatosan fenntartják, és ezzel többet árt az egésznek, mint amennyit segít.
Ez teljesen világos, de engem az érdekel alapvetően, hogyha van egy szakmai döntés, amiről az a meggyőződésetek, hogy a város érdekét szolgálja, mert ha ahogy te fogalmaztál, kapacitás optimalizálásra lett, vagy gyárat optimalizálásra került volna sor, tehát a közszolgáltatások minőségét ez javította volna, én értelemben a közjót erősítette volna a városban, és ez egy politikai ellentámadás alá kerül, hát felteszem, a politikai ellenfeléteknek ez a dolga. Miért engedte a városvezetés, hogy a politikai ellenfelek győzedelmeskedjenek, ha jól értem igazából a te olvasatodban, a közjóval szemben?
Én szerintem ez biztos, hogy ennél egy árnyaltabb kép, hogy egy ilyen kampányfelállásban ezt ki hogy látja és hogy dönt róla.
Ez nem politikai gyávaság volt akkor Karácsony Gergely részéről?
Én nagyon örültem annak, hogy amikor először megjelent az a kép, és elindult az egész, akkor nem vonták vissza. Akkor nagyon világosan kiállt mellette a városvezetés. Ezért mondom, hogy különösen nagy ebben az én hibám, és ez ezért különösen megviselt engem, mert ha nincs az az elszólásom, igen, akkor ez valószínűleg maradhat.
Jó, ide vonatkozik egyébként Vitézi Dávid kritikája, aki valóban egyébként a társadalmi egyeztetés hiányát kifogásolta. Ő így fogalmazott az akkori Facebook posztjában, hadd idézzem őt. Ami pedig az egyeztetéseket illeti, nem csak a hálaadási pulykának nézett utasokkal, de az érintett civil szervezetekkel, sőt a fővárosi közgyűlés tagjaival és a kerületi polgármesterekkel sem egyeztetett senki. 4 évig vezettem a BKK-t, számtalan járatmódosítást vezettünk be, mindig egyeztettünk a kerületekkel, volt társadalmi egyeztetés a változásokról, és a mainál nehezebb anyagi helyzetben is el tudtuk kerülni a járatritkításokat. Tehát, hogyha méltányolható is az a szempont, amit mondtál, hogy nagyon drága közönkutatásra nincs lehetőség. De valóban az egy fontos kérdés, hogy a fővárosi közgyűlés tagjaival, az érintett kerületek polgármesterével miért nem történt egyeztetés a járatritkítás, járatoptimalizálás, értékrend kérdése, megfogalmazás ügyében?
Először is civil szervezetekkel történt.
Melyikekkel?
Ezt többször mondtuk is. Október végén 3 civil szervezettel volt egyeztetés, a közlekedő tömeg, a Veke, és elnézést, de a harmadiknak most nem jut eszembe a neve, 2 különböző dátumon, mert a magyar közlekedési szféra sajnos olyan jobban van egymással, hogy nem mindenkit lehet egyszerre meghívni, ezek megtörténtek. Én mindenféle kritikát el tudok viselni, és hibát is be tudok vallani, de sosem hazudok. Ezek az egyeztetések megvoltak, voltak egyébként ezt akkor ki is posztolta, hogy volt, aki letagadta, hogy lett volna. Tehát ezt azért szeretném világosan kitenni. Még egyszer, ezt elrontottuk. Tehát azt rontottuk el, hogy nem beszéltünk, hogy nem csináltunk egy sokkal szakmaibb egyeztetést erről a meggyőzést, elmagyarázást erről a témáról, hogy pontosan mit csinálunk kerületi polgármesterekkel.
Tehát ez azt hiányzott, hogy nem volt.
Ez hiányzott. Ez
polgármesteri egyeztetés.
Igen, mondom. Igen.
Ha adott esetben most a pályázatot győzedelmeskedne, és meghosszabbítaná, vagy hát igazából nem oldaná föl a
státuszodat, nem rúgnak ki,
igen. Tényleg sajátos foglalkoztatási forma ez, de akkor is. Akkor valaha hozzányúlnál még ilyen értelemben a járat átalakításhoz?
Szerintem a hálózathoz és a járatokhoz folyamatosan hozzá kell nyúlni, és egyébként ezt ugye csináljuk is, és egy csomó olyan van, ahol érdemi döntést hozhat egy terület, hogy inkább erre menjen az új járat, vagy inkább arra, inkább itt legyen az átszállás, vagy inkább ott. Ezeket mindig társadalmasítjuk, ebben nagyon sok erőfeszítés megy. Én azt mondom, hogy nem érték az, hogyha az úgynevezett paraméterkönyv folyamatosan változatlan, és nem merjük figyelembe venni azt, hogy igenis változik az utazási szokás, és igenis van home office, és igenis a lakótelepeken is van home office, ugye ez is egy állítás volt, hogy ott nincs, ez nem így van, és rengetegen dolgoznak olyan helyen, ahol ezek most már abszolút a mindennapok részei. Én szerintem felelőtlenség lenne azt mondani, hogy adatalapon nem monitorozzuk folyamatosan, és változtatjuk ezeket a járatokat. Nem csak amiatt, hogy hova tudok akkor esetleg költséget átcsoportosítani, hanem amiatt is, mert sajnos még gyakorlatilag Budapesten csak dízel kibocsátású buszok járnak, és szerintem nekünk az is felelősségünk, hogy a kibocsátást hogyan minimalizáljuk, vagy hol küldünk mennyi zajt és kibocsátást az utcákra.
A BKK-nek 7 tagú igazgatósága van, és az igazgatóságnak is van egy vezetője, ő Draskovics Tibor. A neve sokszor felmerül a sajtóban, ő valóban a 2015-i kormányokban 4 miniszteri posztot is betöltött, egyfajta Jolly Jokerként, pénzügytől a belügyig bezárólag. Nincs-e igazság a Magyar Péter kritikájának, miszerint lepártkáderezte a fővárosi cégvezetőket? magyarán, hogy olyan fajta lerakatként szolgál, ami a korábbi klientúráknak a levitézett egykori kádereit gyakorlatilag most foglalkoztatja, és szakmailag nem biztos, hogy indokolt az ő ottani jelenlétük. Mit gondolsz Draskovics Tibor munkájáról és a vele szembeni politikai kritikáról?
Én Draskovics Tiborral először a BKK igazgatóságának elnökeként találkoztam. Tiborral kifejezetten szakmai és jó együttműködésünk van. Szerintem egy felkészült és nagy igazgatási és vezetési tapasztalattal bíró szakember, és ez nagyon fontos egy ilyen komplex igazgatóságnak az élén. Fontos a tempó, fontos a hozzáértés, és az ebben navigálási képesség. Pont. Az igazgatóság általában egyébként szerintem teljesen konstruktívan és normálisan működött az elmúlt 4 évben, amit én láttam. Ugye ott van a Fidesz képviselője is, az első évben még Wintermantel Zsolt volt, ő aztán ugye beült a közgyűlésbe, és akkor FB tag lett belőle, és Szilágyi Demeter lett a Fidesz delegáltja a BKK igazgatóságába. Néhány politikai szócsata és villongás volt az igazgatósági üléseken, de alapvetően konstruktív szakmai munka zajlott.
Túl Draskovics szemén, azt jól sejtem, hogy a BKK, ahogy te fogalmaztál, szolgáltatás megrendelő, azért egyfajta felügyeleti funkciót is elkövetésen a BKV működésével kapcsolatban, hiszen máskülönben nem látnátok el a felelős közpénzgazdálkodással kapcsolatos kívánalmakat. Megerősített, jól értem a bologatásod. Na most azért az utóbbi időben most már az ügyészség is megtámogatta igazából azt az értesülést, amiről Ács Dániel kollégánk a 444-en publikált tényfeltáró sorozatot, miszerint azt tárta fel, hogy gyakorlatilag a BKK informatikai beszállítója éveken át egy maffia volt.
Ugye a BKV.
BKV, bocsánat, igányozést. Beszállítója egy maffia volt, ugye ez Fuzik Zsolt és köreinek az ügye, ami gyakorlatilag ugye azt is lehet tudni, itt nemrég befolyásos MSZP-s politikusok is a vádlottak padjára kerültek, Molnár Zsolt, Baja Ferenc, Horváth Csaba neve került ki a nyilvánosságba. Nos, amikor ugye ez a maffia igazából lebukott, akkor azt lehetett látni, hogy Pintér Sándor körének adja át a helyét a BKV-s, hát most nem tudok jobban fogalmazni, húsos fazék közelében. Volt erről véleményed? Kikkel közölted? Mit gondoltál erről az egész ügyről, és mit gondolsz most erről az ügyről?
Amikor ez az egész zajlott, akkor én még nem is voltam, ez az első rész, amiről beszéltél, akkor én még nem is voltam a BKK vezérigazgatója. Ugye ez egy 19 év végén megkötött szerződés. A BKK igazgatóságának bizonyos dolgokban van a BKV-ra rálátása, hatása, és bizonyos dolgokban pedig, mint szolgáltatás megrendelő kvázi szerződéses viszonyban vagyunk. És igen, bizonyos nagy összegű kötelezettség vállalásoktól kell a BKK igazgatóságától is hozzájárulás, hogy ezt kvázi a főváros összességében majd ki tudja fizetni rajtunk keresztül, és ezért ezek a témák néha, illetve összeghatától függően bekerülnek a BKK igazgatóságának a napirendjére, és most a hosszabbítása ennek a szerződésnek, mint ilyen ott volt, és minden ilyen igazgatósági ülés tele volt vitával, és nagyon kemény számonkéréssel a BKV menedzsmentje felé, hogy mit hosszabbítanának, miért, mik a tényleges opciók, időben hozták-e, léteznek-e még opciók, vagy nem léteznek. Szóval én ebben a kérdésben is a BKK igazgatóság részéről azt láttam, hogy egy nagyon erős challenge-elés és számonkérés ment a BKV fele, és a részleteibe egyébként ennek az egész szerződéses viszonyban viszont mi nem látunk bele.
Ez a nagy kérdés, ha jól mondom, azért éves szinten ez kb. 150 milliárd forintnyi megrendelés az, ami a BKK-tól érkezik a BKV irányába, meg tudod ezt erősíteni?
Bocsánat, a BKK
irányából a BKV irányába.
Ja, hogy amit mi összesen, igen. Sőt, persze. Igen,
sőt,
igen,
még
igen. Igen, igen, ez az, amit mi fizetünk azért a teljesítményért, igen.
Mekkora részére látok rá ennek az elkötésére?
Azért nagyon kicsire.
Ezt... Nagyon kicsire.
Nagyon kicsire.
Tehát akkor gyakorlatilag igazából a BKV-n belül a mai napig van lehetőség a közpénzeknek az eltérítésére, adott esetben fiktív szolgáltatás kiszámlázására, mert nektek mondjuk ilyen típusú jogosultságotok, hogy ezt érdemben ellenőrizni tudjátok, csekély?
De ez nem a mi feladatunk, hanem a BKV menedzsmentjének és a BKV igazgatóságának és felügyelőbizottságának.
És ott van egy érdekettség, hogy ezt nem akarják a tudatotokra adni, akkor ezt meg tudják tenni.
De nekünk ezzel kapcsolatban nincsen felelősségünk. Én úgy gondolom, hogy ahogy az elején is mondtam, hogy általában szerintem, ahogy a BKV működik, és amekkora és amennyire változatlanul működik, évtizedek óta az nem jó. És ezért ezekben a rendszerekben egy, nagyon sokszor van egy ilyen érdekes együttállása a pénzhiánynak, mert tegyük hozzá, hogy a BKV borzasztóan pénzhiányos. Tehát egy csomó mindent kellene felújítani, garázsoktól kezdve, kocsiszínekig, mit tudom én, Ferencváros kocsiszínbe az új kaffillamosokat nem lehet majd betenni, mert beázik. Tehát, hogy rengeteg ilyen téma van, és egyébként, és ez is nagyon fontos, rengeteg jó szakember dolgozik nap mint nap azon, hogy működjön ennek a városnak a közlekedése, és mindent tőlük telhetőt megtesznek a BKV-nál és a BKK-nál is azért, hogy ez működjön. És ezt szerintem nagyon fontos, hogy külön tartsuk, hogy ne egy ilyen összemosás legyen. De az egész struktúra az gyakorlatilag változatlan, miközben most olvastam pont, hogy 2012-ben a közgyűlés hozott egy olyan döntést, hogy a BKV-nak az autóbusz üzletágát cégjogilag ki kellene venni a teljes BKV-ból, és gyakorlatilag egy ilyen újrastruktúrálást csinálni a BKV-ban, hiszen azzal, hogy létrejött a BKK, azzal, hogy a BKK külső szolgáltatóktól is megrendel, ezzel gyakorlatilag az autóbusz ágazatot egy sokkal versenyképesebb és hatékonyabb üzletággá kellene tenni. Ez 2012-ben még létre is jött erre valamilyen projektirányító bizottság, aztán elhalt az egész.
Nekem nincsenek vállalatirányítási ismereteim, tehát a te szívedet pontosan ismerem, nyilvánvalóan sokkal képzettebb vagy ebben a kérdésben, mint én, de ezért is kérdezem a laikusnak a rácsodálkozásával. Hogyha te, mint a BKK irányítója vagy, a legnagyobb megrendelő igazából a BKV-nek, tehát gyakorlatilag nélkületek nem értelmezhető az a vállalat, és nincsen ráhatásod arra, hogy az általad fizetett pénz, amiből ők a szolgáltatást biztosítják, hogy mondjuk például a szükséges villamosremizeket átalakítják-e, kielégítően működtetik-e ahhoz, hogy például a KAF villamosoknak legyen beállóhelyük, stb., akkor BKK-ként nem abba ütközöl, hogy valójában nem tudsz megfelelni a céggel szemben támasztott politikai, közszolgáltatási és így tovább kívánalmaknak, mert ki vagy szolgáltatva egy kvázi alvállalkozónak, aki teljes egészében diszkrecionálisan járhat el abban a kérdésben, hogy milyen fejlesztési prioritásokat jelöl ki, hogyan fejleszti a szolgáltatásokat, illetve hogy mire költi valójában azt a pénzt, adott esetben például mondjuk olyan informatikai szerződéseket, vagy olyan informatikai igazgatót alkalmaz, aki hát tényleg maffiaszerűen lapátolja a pénzt itt is, ott is, mindenhol. Szóval, hogy engem nagyon érdekelne, hogy hogyan látod valójában a BKK-nak az érdemi mozgásterét.
Szerintem ebben minimális volt a BKK mozgástere, ez kár, és ugye beszéltünk már a pályázatról, mivel én eddig ezt mindenhol világosan elmondtam, ahogy mondtam, BKV városvezetés mindenki fele, hogy szerintem muszáj, ha úgy tetszik most megint ezzel az új lendülettel, hogy ciklus eleje van, hozzá lehet nyúlni nagy rendszerekhez, muszáj a BKV-val valamit csinálni, mert egyszerűen a fővárosi forrásokat olyan szinten foglalja le, pénzügyi forrásokat, ami így felelőtlen. Tehát ha érdemi mozgásteret szeretnénk beruházásokban, vagy abban, hogy a költségszint ne emelkedjen folyamatosan, ugye ebben a borzasztóan nehéz finanszírozási közegben, akkor ez csak akkor lehet, hogyha érdemben a BKV-t átalakítja a főváros.
De rosszul értelek, hogyha azt hallom ki a szavaidból, hogy valójában jelenleg a BKK-n keresztül a főváros úgy önti a pénzt a BKV-ba, hogy te mondjuk a legjobb szakmai lelkiismereted, de nem biztos, hogy el tudnál számolni, hogy az az összes forint, ami oda került, az azzal a prudenciával került felhasználása, amit te kívánatosnak tartanál?
Szerintem az nagyon fontos még egyszer itt elmondani, hogy más a felelőssége a BKV menedzsmentjének és nekem, és itt azzal, hogy ugyanaz a tulajdonosunk...
Te adod nekik a pénzt.
De a tulajdonosom pénzét adom neki, és az az ő tulajdonosa is. Tehát ez egy nagyon nehéz struktúra, ebben teljesen igazad van, és valószínűleg ezt most már végképp senki se érti, de ez úgy néz ki, hogy én ugyan megrendelőként adom a forrást a BKV-nak, de ez a forrás, ez gyakorlatilag a fővárostól érkezik, és mindkettőnknek ugyanaz a tulajdonosa. Tehát nekem ebben aztán ténylegesen mozgásterem, hogy én ezt nem adnám, hanem csak ennyit adnék, vagy lecsökkentem úgy, hogy mondjuk kiírok még egy külső operátorra közbeszerzést, ilyen mozgásterem nincsen a BKK-ban.
Hát igen, és pláne tudva azt, hogy a BKV mennyire erősen a befolyása alatt állt mindig is az erős pártkádereknek, itt egészen Hagyó Miklósig lehetne visszamenni. Te például mennyire találkoztál ilyen típusú befolyásolási kísérlettel bármilyen párt részéről? Kellett-e mondjuk például lobby érdekeket visszatolnod, bocsánat?
Én azt hiszem, hogy nekem abban szerencsém van, hogy egy elég erős és világos hírnevem van ebben a témában, úgyhogy én ilyennel nem találkoztam. volt olyan, hogy láttam én is a BKK régi struktúrájában olyan leányvállalatot például, ami egyértelműen nem az ügyfelek érdekében volt, vagy nem azért működött, hogy valami jobban menjen,
hanem
mindenféle ügyvédi szerződések és hasonlókon keresztül volt egy érdekes struktúra, ezt mi megszüntettük. És ebben az igazgatóság egyébként végig nem csak partner volt, hanem amikor kitettük az asztalra, akkor el is várta tőlünk.
De nincs végső soron azért egy olyan helyzet, hogy pláne, hogyha összevonják most ezt az igazgatóságát ennek a két testületnek, akkor végső soron azért a te felelősséged lesz az, hogy a BKV-ban milyen állapotok uralkodnak, és hogy a közpénz felhasználás milyen elvek alapján megy.
Bocsánat. Ha ez így lesz, akkor én ezt a felelősséget nyilván csak akkor vállalom, hogyha van ráhatásom is.
Ez része volt a pályázatodnak? Tehát erre tettél mondjuk javaslatot a főpolgármesternek?
Ebbe teszek rá, még csak holnap adom le, de lesz benne, igen.
Elmondod, hogy mi az a te terved ezzel kapcsolatban?
Most inkább, szerintem most már annyit beszéltünk a BKV-ról.
Jó. Nem, hát jó, nyilván azért, mert nem zárott még le a határidőt, akkor esetleg nem tudom, versenytársaidnak ne adj ezzel tippeket, de mindenképpen szerintem ezt érdemes megismerni majd, mert fontos kérdés, hogy te például hogyan látod a hatékonyság növelhetőségét. Jó, ugye fölmerült az is a nyilvánosságban a BKK-val kapcsolatban, hogy üzlete a NER-rel. Mondok néhány konkrét ügyet, és kérlek, hogy akkor mondd, hogy mi a véleményed erről. Ugye lehet látni a cégmérlekben a Garancsi-féle közterületi reklámcég, az ESMA és a BKK kapcsolatát, ez igazából nem túl erős, 71 millió forintról beszélünk 2023-ban, nem egy nagy tétel valóban. Nagyobb tétel viszont a Mészáros Univerzumba tartozó B plusz N referencia ZRT, ott ez egy 3 milliárdos megbízás, amit takarítói szolgáltatásra nyertek tőletek, illetve ott van még a Láncidat felújító A-híd ZRT, annak ugye azért vannak leágazásai balra is és jobbra is. Mennyiben politikai stratégiai mozgatja az ilyen megbízásokat, tehát hogy valamilyen módon jóba kell lenni a neres körökkel is, vagy mennyiben ténylegesen a közszolgáltatásoknak a lehető legjobb színvonalú biztosítása?
A B plusz N takarító, az szerintem biztos, hogy BKV nekünk ilyen nagyságrendű takarítási szerződésünk nincsen nálunk, minimális infrastruktúra van, tehát az nem a mi közbeszerzésünk, ezt fontos elmondani. Egyébként az egész közbeszerzési világ egy főleg olyan embernek, aki a piacról jött, és egyébként jó minőségű, hatékony és olcsó szerződéseket szeretne elérni, egy borzasztó világ, nagyon sokszor kontrollálhatatlan. Mi nekünk úgy kell kiírni, hogy megfeleljünk minden közbeszerzési hatósági vizsgálatnak, és ugye előszeretettel bírságolnak minket. Azért ezt ezen a ponton akkor elmondanám, hogy mondjuk még egy teljes MÁV csoport 2012 óta kapott azt hiszem 189 millió forint bírságot 12 óta. A BKK 12-től 19-ig ugyanúgy csak azt hiszem még kevesebbet is, 128 millió forint bírságot kapott közbeszerzésekért. 2020-tól ez az összeg, ez a BKK vonatkozásában 575 millió forint lett. Ugyanazok a kollégák hirtelen sokkal rosszabbul dolgoztak. Tehát olyan ellenszélben kell közbeszerzéseket lebonyolítani, és olyan annyira nem produktív, és nem annak az érdekében van ez a közbeszerzési világ, hogy tényleg a legolcsóbb, jó minőségű ajánlat nyerjen, és olyan módon nincsen az ajánlat kérőnek arra befolyása, hogy egyébként időben szerződni tudjon, mert jogorvoslatokkal szét tudnak minket szedni, hogy ez az egyik legfrusztrálóbb területe az egész működésnek. Egyébként
tehát gyakorlatilag akadály annak, hogy jó minőségű közszolgáltatásokat
szerintem teljes. A jelenlegi formája a közbeszerzési világnak biztosan.
Hiszen nem mindig a legolcsóbb ajánlat a legjobb ajánlat, és itt a lehet.
Igen, és nagyon sok olyan szerződésnél, ahol viszont messze nem csak az ár lenne, hanem az ár értékarány nagyon fontos lenne, igen. Mert igenis fontos lenne, hogy ki milyen minőségben szállít, ott viszont semmilyen hatásom nincsen a minőségre.
Nagyon érdekel, hogy hogyan értékeled Lázár János és Karácsony Gergely megállapodását a bérlet kérdésben. Szinte Vitézi Dávid júniusban azt posztolta, hogy a BKK-nak 50 milliárd forintnyi bevétel kiesést hozott, vagy okozott az, hogy ugye megtörtént ez a kölcsönös befogadása a bérleteknek MÁV, illetve BKK viszonylatban. Na most mi, akikkel beszélni tudtunk forrásokkal, hogy mégis hogyan alakul a vesztesége a BKK-nak, ők azt mondták, hogy a kiesés összesítve a saját értékesítés csökkenését, illetve az áramtól származó bevételeket, szóval szeptemberig 1,3 milliárd forint volt. Melyik a helyes szám?
Hát inkább az 1,3 milliárd, de én azt is el tudom mondani, hogy szerintem az év végére itt pozitív nullával fogunk kijönni. És azt is elmondanám, hogy miért. Egyrészt senki se számított erre februárban. Ez egy teljesen váratlanul adódó, hát ugye lehetett volna politikai zsarolásnak tekinteni, aztán így lett lehetőség belőle. Az évet mi úgy kezdtük, hogy ugye az EKM felmondta a Budapest bérlet megállapodást és az agglomerációs megállapodást, ami ugye 2016 év vége óta volt, nem a Budapest bérlet, de az agglomerációs megállapodás 16 év vége óta volt érvényben, amióta ugye Tarlós István átadta a híveket és a környéki buszokat az államnak. És akkor egy nagyon bonyolult elszámolást hoztak létre, ami gyakorlatilag követhetetlen és számon kérhetetlen, és az első három évben a főváros mindig 6,6 milliárd forintot fizetett gyakorlatilag ezért a szolgáltatási teljesítményért az államnak. Aztán, amikor Karácsony Gergely lett a főpolgármester, akkor 2020 év végén egy kormányhatározattal megemelték a 6,6 milliárdot 7,3-ra. Majd ezt két évig fizette a főváros, és utána tovább akarták emelni 8,6 milliárdra vagy hasonlóra. Tehát gyakorlatilag teljesen nem transzparens, elszámolhatatlan, befolyásolhatatlan költségnövekedés volt folyamatosan, és azzal, ami viszont most lett, egy sokkal átláthatóbb struktúra, ami előnyös az ügyfeleinknek és az utasoknak, és ez a lényeg szerintem. Tehát azért most mégiscsak az van, hogy az, aki az agglomerációból meg ba ingázik, annak két bérlet helyett egy kell. Tehát gyakorlatilag létrejött egy egyszerűsített zónarendszer, amiben természetes, hogy a mi bevételi struktúránk átalakul, úgyhogy a saját BKK menedi bevételünk csökken, hiszen kevesebben veszik meg a Budapest bérletet, és még az árát is csökkentettük valamivel, hogy versenyképes legyen és zóna legyen, viszont ugyanúgy részesedünk a Pest vármegye és az ország bérlet bevételeiből, és az ehhez kapcsolódó szociálpolitikai bevételekből, ezt mi természetesen végigmodelleztük, tehát ebben nyilván volt egy fővárosi politikai agenda és akarat és lehetőség, és volt egy nagyon kemény és részletes BKK szakmai munka és modellezés, hogy mi oké és mi nem oké, és hogyan jönnek ki a számok.
Ugyanakkor, amit Vitézi Dávid posztolt dokumentumokat, amire alapozta ezt az állítását, azok is hiteltérdemlőnek tűntek, és ott ugye valóban szó volt arról, hogy egy 50 milliárd forintos hiányt akartok faktorálni, és az is olvasható volt ebben a tervben, hogy a likviditási gondokért idézem, különösen az agglomerációs tarifaközösség okolható. Szóval mi szükség van erre az 50 milliárdos faktoráltatásra, nem azért, mert a bérletrendszer miatt ekkora a kiesés a BKK-nál?
50 milliárd forintot már tavaly is faktoráltunk. Összességében a budapesti közösségi közlekedési rendszer nagyon rossz pénzügyi helyzetben van. Ez nyilván azzal függ össze, hogy a főváros, mint tulajdonos, borzasztó pénzügyi helyzetben van. Ahogy az előbb már említettem, ugye a folyamatos elvonások, hát erről szerintem sok-sok szó volt. Az iparűzési adó kapcsán ugye a Covid alatt a nagy csökkentés, a szolidaritási adó megemelése, és minden vonatkozásban elvonás a főváros büdzséjéből. Csak egy példát mondjak, ugye elhangzott, te is említetted, hogy mennyit fizettünk a BKV-nak. 2023-ban a teljes közösségi közlekedési rendszer körülbelül 230 milliárd forintos költségvetéssel működött. Ebből a 230 milliárd forintból 140 milliárdot tol be időközben a főváros. Ez több mint 60%, ez drámaian emelkedett, miközben az állam gyakorlatilag 12 milliárdon fix maradt. És ez mutatja, hogy az 50 milliárd már tavaly is kellett, a láthatáron nem volt bevételmegosztás és agglomerációs megállapodás. Már 2022 végén majdnem 12 milliárdot faktoráltunk. Tehát egyszerűen igazából egy folyamatos adósságspirálban van az egész fővárosi közösségi közlekedési rendszer, és ezt előbb-utóbb rendbe kell tenni, mert mégiscsak az ország GDP-ének 38%-a itt Budapest és környékén jön létre. Felelőtlenség lenne szerintem bármelyik fél részéről ezt hagyni leamortizálódni, látjuk, hogy mi történik a MÁV-nál, vagy olyan helyzetbe hozni, hogy mondjuk egy sztrájk legyen.
Tehát akkor gyakorlatilag azt állított, hogy újabb és újabb adósságok árán képes csak a BKK azt a színvonalat biztosítani az utazó közönségnek, amit tapasztalunk Budapesten közlekedve nap mint nap.
Igen.
Azt is akarom kérdezni, hogy akkor viszont még inkább adja magát a kérdés, hogy ez a tarifa közösség miért volt egy jó ötlet, hiszen azt is lehetett olvasni, hogy a diákbérletárosítás bezuhant a paktum megkötése óta, 88%-kal csökkent, akkor bocsánat, megállapodás megkötése óta, de ugye 88%-kal csökkent, és az oktatási szezon még csak most fog kezdődni.
De erre mi számítottunk, ez teljesen világos volt. Egyszerűen azért, mert a budapesti diákbérlet az 3450 forint, és a Pest vármegye kedvezményes pedig 945. Ezt tudtuk, de erre jár az államtól szociálpolitikai menedélytámogatás, tehát a menedélybevételnek, ha úgy tetszik, két lába van. És mi ebből a szociálpolitikai menedélytámogatásból, ami a Pest vármegyéhez jár, ugyanúgy részesülünk. Tehát számunkra ez ilyen szempontból nem probléma, és a diákok jobban járnak, és versenyképesebb a szolgáltatás.
Érjétés nehézség, nem amellett érvelek, hogy mindenképpen legyenek drágábbak a bérletek, nyilvánvalóan olcsó, jó minőségű közszolgáltatások járnak a diákoknak is. Igen, csak az érdekel, hogy csak közben azt mondott, hogy adósság spirálban van maga a BKK, akkor nem volt-e felelőtlen az, hogy ezt a döntést mégiscsak elfogadtátok, és Lázár Jánossal megkötetett ez az együttműködés paktum, aki ahogy akarja, úgy nevezi, miközben látható, hogy jelenleg sem tudjátok igazából finanszírozni a működést.
De nem csökkent emiatt, tehát az idei évben, az év végén én nagyon szívesen majd akkor tényleg számokkal és ábrákkal, ha lement az év, bemutatom, hogy hogy alakultak. Hogy alakult az árbevételünk, ha úgy tetszik, amiben az összes ilyen benne van. Tehát még egyszer, van strukturális átalakulás, és igen, csökkent a Budapest bérlet eladása körülbelül 33-34%-kal, a diákbérletek eladása majd 88%-kal, de ezeket mi így modelleztük előre, és pontosan tudtuk, hogy honnan fog bejönni ehelyett az a bevétel, ami abból jön, hogy az emberek Pest vármegye bérletet vesznek, illetve a diákoknál ugyanúgy a szociálpolitikai menedélytámogatás is része ennek a pulnak. Tehát ez egy, hogy mondjam, ez egy racionális modellezésen alapuló, alátámasztott döntés volt. És még egy, talán az adósságokról. Ugye egy olyan fura környezetben működik az összes önkormányzati és állami cég, hogy december 31-én nem lehet folyószámla hitele. Egyébként a kormány egyébként se járul hozzá semmilyen olyan hitelfelvételhez, amiből mondjuk busz lehetne venni, vagy villamos, mert ugye ez csak kormány hozzájárulással megy. Erre sajnos budapesti vállalatoknak, meg Budapestnek nincs módja. Viszont folyószámlahitelünk se lehet december 31-e éjfélkor. Tehát ezek a likviditási instrumentumok ezért jönnek létre, mert gyakorlatilag minden, ami törvényesen lehetséges, és segít abban, hogy megoldjuk a finanszírozását ennek a rendszernek, azt megcsináljuk, hiszen ez a felelősségünk. De ugye most született egy olyan döntés, hogy ez ilyen típusú követelés engedélyezés nem lesz majd. Tehát az idei év még működik, a jövő évre majd meglátjuk, hogy mi lesz.
Jó, tehát akkor összességében azt lehet összefoglalni, hogy bár csökkentek lakossági oldalon a bérlet árak, mellékszáll, de mondjuk azt nem értem, hogy nekem a bérletem miért csökkent, szerintem az botrány, de mindegy, magas keresetőeknél ez szerintem nehezen értelmezhető, de rendben van, olcsóbb a bérlet, bérletbevétel ténylegesen kevesebb, viszont az ehhez hozzátársított kormányzati, szociálpolitikai támogatási láb együttesen azt fogja eredményezni, hogy pont nullán lesz a BKK, tehát nincsen kifejezetten bevétel, kiesés ezen az oldalon.
Ez abszolút így van, és azért olcsóbb a bérleted, mert te csak a budapesti zónát használod. Abban a pillanatban, hogyha drágább lenne, ugye a Budapest bérlet is 9500 forint volt, azzal 50 forinttal volt drágább, mint a Pest vármegye bérlet, akkor senki se vett volna már Budapest bérletet, és az viszont nem működik. Ezért kellett csökkenteni 8950 forintra a Budapest bérlet árát.
Mi a mondásod azokra a kérdésekre, hogyha tudod folytatni a pozíciódat, hogy az igazán nagy, fontos stratégiai kérdések, amelyek a közlekedés szervezés meghatározzák ebben a városban, szóval mikor lehet ezekre ráfordulni? Hadd mondjak néhány ügyet. Az M1-es föld alatti pályahosszabbítása, a Balcsi-Zsilinszkire tervezett villamos, az alsó rakpart lakossági használata, vagy a metróhálózat menetidejének meghosszabbítása a fővárosi éjszaka élethez igazodva. Szóval nyilvánvalóan ezek a legfontosabb kérdések, amikkel foglalkoznod kéne. Én azért azt hallom ki a válaszaidból, hogy nem ezek töltik ki a munkaidődnek a jelentős részét. Tömködni kell a lyukakat, gondolkozni kell a különböző pénzügyi konstrukciókon, hogy lehet még egyébként ezek között mozogva, a törvényesség követelmények megfelelve biztosítani a működőképességét a budapesti közlekedésnek. Ezekkel, a legfontosabb kérdésekkel mikor lehet szerinted előrelépni egyet?
Szerencsére már most is sokat foglalkozunk vele, és különben nem is lenne ilyen jó hely a BKK. És egyébként ezt csak úgy lehet csinálni, hogy az ember egy csapatban dolgozik. Én eleve nem hiszek az ilyen one-man show-ban. Szerintem a BKK-nál egy nagyon jó csapat működik, nagyon különböző tudásokkal, egyébként is rengeteget változott egy ilyen közlekedés szervezőnek, fejlesztőnek a profilja. Manapság nagyon fontos, hogy jó közlekedésmérnökeink legyenek, de ugyanolyan fontos, hogy jó data scientistom legyen, hogy jó IT és digitális szakembereink legyenek, hiszen ebből áll össze az egész. És igen, foglalkozunk a különböző beavatkozási területükkel, nyilván ez megint aztán pénzkérdés, de előkészíteni sok mindent kell. Vannak ígéretek ugye EU forrásokra, körülbelül 150 milliárd forint összegben, ICO plusz, TOP plusz, és hát ugye RRF ígérvény, amiből majd most meglátjuk, hogy mi lesz.
Ez csak pont, hogyha mondod, ez az az összeg, amiről Karácsony Gergely még januárban jelentette be, hogy mintegy 300 milliárd forintnyi uniós pénzt lobbizott ki, ez ennek a terhére történik?
Igen, és a 150 milliárd az ebből a közösségi közlekedés fejlesztésére irányuló. Ez az a 150 milliárd. És erre kormányhatározatok vannak. Mi egy csomó pályázatot, támogatási kérelmet benyújtottunk. Egy támogatási szerződést nem kötöttek meg velünk az elmúlt 8 hónapban.
És kinek kellett a másik oldalról aláírnia ezt?
Hát ez nyilván kormánydöntéstől függ gyakorlatilag, hogy mikor írják alá. És ezért mi csak feltételes közbeszerzési eljárásokat tudunk indítani, ami azt jelenti, hogy csak akkor lép életbe, hogyha megkapjuk hozzá a forrást. És igen, akkor indul a Bajcsi-Zsilinszky úti villamosnak a tervezése, ugye ugyanilyen tétel a 3-as és a 42-es villamosoknak a megvalósíthatósági terve, ottani hosszabbítási lehetőségek, a Göncárpád város központ felújítása, a rakpark, az más, megint egy másik forrás, ezek a szép munkák, de ezekre egyelőre biztosított forrás nincsen.
Akkor igazából azt támasztod alá, amit a G7 is megírt, miszerint ez a 300 milliárd, ez valójában nem a kormánytól független forrás, ezt nem Brüsszellel közvetlenül kell ledílelni, hanem a kormánynak itt is van egyébként akkor ebbe beleszólási lehetősége. Tehát akkor, ha jól értem, igazából az a probléma továbbra sincs megoldva, hogy a főváros képes legyen közvetlenül hozzáférni a forrásokhoz, továbbra is a forrás és a főváros között ott van a kormány.
Vannak olyan források, amit közvetlenül lehet elérni, de azok sokkal kisebbek. Most arra nem szeretnék konkrét számot mondani, mert nem akarok benne eltévedni, de azok sokkal kisebb nagyságrendek. Tehát igazi nagy infrastruktúra projekteket csak az operatív programokból és csak az RRF-ből lehetne csinálni, aminek nem tudjuk, hogy mi lesz a jövője. Úgy érte ezt el a főpolgármester és a főváros, hogy, és mondom, ezekre kormányhatározat vannak, ezekre a címkézett forrásokra, hogy nyilván ebben segített az a fajta brüsszeli lobby, hogy akkor van összcsomag, hogyha van benne egy bizonyos dedikált rész a fővárosra is, mert eredetileg nem lett volna.
De hát, ha jól értem, az igazából értelmezhetetlen abban a volumenben, ami a fejlesztéseket érinteni, hogyha ezekbe belevágnátok.
Az, amiről kormányhatározatok vannak, és amire egyébként csak meg kéne kötni a támogatási szerződések, azok értelmezhetők, az a 150 milliárd, a többi azok sokkal inkább ilyen kis 1-2 milliárdos tételek.
Ha nincsenek aláírva ezek a szerződések, ha nincsen ilyen értelemben kormányzati együttműködési készség, van-e B-terv arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a kormányt megkerülve kifejezetten Brüsszellel közvetlenül elérni, hogy ezek a pénztranszferek a fővároshoz megérkezzenek?
Szerintem erre szerintem nincsen B-terv. Mert nem így működik jelenleg az Európai Unió. Ez azon múlik, és ott is van gondolkodás, hogy egyre erősebben, az EMTA-ban is folynak ilyen típusú gondolkodások, hogy hogyan lehet egyre erősebben direkt forrásokat elérni önkormányzatokként. Mert ugye több helyen látjuk ezt a problémát, ami alapvetően egy politikai probléma, hogy progresszív nagyvárosok nehéz politikai környezetben hogyan tudnak a forrásoknál érvényesülni, de erre jelenleg nincs B-terv.
Azt akkor jól értem, akkor ez is magyarázza valamelyest azt a típusú engedékenyebb álláspontot, amit mondjuk Karácsony Gergely az olimpia rendezés ügyében képvisel, hiszen ha jól értem, igazából most tényleg a kormányzatnak a kegyén múlik az, hogy a kormányhatározattal már megtámogatott fejlesztésekre oda kerül az a szignó, ami ahhoz kell, hogy meg is kapjátok ezeket a pénzeket.
Ezt én nem tudom megítélni, meg nem tudom megítélni, hogy mennyire engedékeny vagy nem engedékeny. Ezt szerintem, ha, akkor még teljesen másról kellene, hogy szóljon. Mert az, ami a 150 milliárd forint EU forrás, az nem sok mindenre elég. Tehát, hogy mondjam,
de ezt is használja a kormányzat veletek
szemben. Van ugye 1000 kilométernyi utunk Budapesten, amiből évente illene 30-40 kilométernyit felújítani, mondjuk úgy rendesen felújítani, 100 kilométerhez hozzá kéne nyúlni. A hidakat folyamatosan kellene felújítani, erre gyakorlatilag, tehát ha úgy tetszik, a karbantartás és a meglévő felújítása önmagában olyan pénzügyi igény, aminek sehol nincs jelenleg fedezete, és akkor ehhez jönnek még az új nagyobb fejlesztések, mint egy bajcsi villamos például, vagy egy M3-as meghosszabbítása, vagy hasonló dolgok.
De ha jól értem, akkor a kormányzat nagyon tudatosan nem írja alá ezeket a szerződéseket, és próbálja ezt is a politikai érdekei érvényesítéséhez, mint lehetőséget használni.
Hát más nem tudok elképzelni.
Mikor lesz a pályázatról döntés? Tehát azt lehet tudni, akkor a te elmondásod alapján, hogy holnap jár le a határidő. Mikor lesz döntés arra vonatkozóan, hogy ki lesz a BKK következő vezérigazgatója?
Ezt nem tudom, az az igazság. Tehát az jelent meg, hogy meddig kell leadni, de a pontos folyamat utána az nem jelent meg.
Ha az a döntés születne, hogy folytathatod a munkádat, mit tartanál mondjuk a következő 5 évnek? Ugye határozatlan időre szól a szerződése, tehát adott esetben folytathatod is a munkádat, hogyha máshogy alakul mondjuk egy következő választáson a főpolgármesteri szék sorsa. De mikor a következő 5 évre, mit tartanál a legfontosabb prioritásnak, aminek a nem teljesülése esetén azt mondanád, hogy kifejezetten kudarcként tekintesz a BKV vezérigazgatói működésedre?
Szerintem nem egy dolog van, több dolgot kell csinálni, és folytatni egy csomó jó dolgot, amit elkezdtünk. Ilyen az, hogy most kell egyébként kiírnunk, és a következő ciklusban lenne a Bubinak gyakorlatilag a minimum duplázása, az, hogy elektronikus biciklik is legyenek benne, az, hogy a mobipontokat integráljuk, az, hogy a teljes külvárost elérjük gyakorlatilag a Bubival. A következő ciklusban érnénk el oda, hogyha megszületik a döntés, és a finanszírozást összehozzunk, hogy az egyébként már létező Budapest PNG-t, tehát az érintésmentes jegyvásárlást és érvényesítést a teljes városra, remélhetőleg az agglomerációra kiterjesszük. Szóval eszméletlen sok dolog van, akkor ugye az előbb beszéltél itt nagyobb infrastruktúrális projektekről, a rakpartnál eljuthatnánk oda, hogy már bizonyos szakaszai el is készülnek. Szóval rengeteg ilyen dolog van, de azt se kerülöm meg, amiről az elején hosszasabban beszéltünk. Szerintem mindez csak akkor reális, hogyha a BKV-t is rendbe lehet tenni.
Ez kondíció vagy feltétele annak, hogyha folytatod a munkádat, akkor azt valóban vidd is a következő időszakban?
Ezt majd meglátjuk, hogy mi a pontos felállás. Én nekem tartalmi feltételem van ezzel kapcsolatban, hogy a főváros ezzel kezdjen valamit. És egyébként annyira nem bonyolult, mert hogyha az ember elmegy a garázsokba és beszélget a járművezetőkkel, ez egy nagyon fontos dolog szerintem, mindig akkor lehet a legjobb dolgokat megtudni, akkor ők pontosan elmondják, hogy mit látnak és egyébként mit kellene csinálni. Tehát hogy azért ez nem egy ilyen, hogy mondjam, atomfizikai kérdés, hanem viszonylag nyilvánvaló. Úgyhogy ezt muszáj megcsinálni, de ha már feltételek, akkor persze az is feltétel, hogy mondjam, hogy én egy az egész eddigi pályám során ugye szakmaiságról sokat beszéltünk, de emellett partneri viszonyban és mindig egy bizalmi alapon dolgoztam a főnökeimmel, ha úgy tetszik. Ez a másik olyan terület, amihez én nyilván ragaszkodni fogok.
Walter Katalin, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és mindezt megosztottad a nézőinkkel. Gyere majd máskor is, érdeklődve várjuk majd a pályázat végeredményét.
Köszönöm szépen.
Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ahogy azt az adás legelején mondtam már, ugye október 1-ével van a fordulója annak, hogy június 9-én megválasztott településvezetők, polgármesterek, főpolgármester, illetve a testületek fölálljanak. Onnantól kezdve olyan 15 napon belül kell megalakulnia az egyes testületeknek. Ugye pont a fővárosi közgyűlés ilyen szempontból az egyik legizgalmasabb összetételű testület. Eredetileg úgy lehetett hallani, hogy október 4-én lesz majd az alakulóülés, most már október 11-én is lehet hallani, nem tudjuk, hogy pontosan mikor lesz az alakulóülés. Egy biztos, jövő héten kiemelten fogunk majd foglalkozni az új településvezetőkkel, Budapesten kívül is, és természetesen a fővárosi helyzettel is készülünk arra, hogy az alakuló közgyűlést a lehető legszorosabban kövessük, illetve hogy rajta tartsuk a szemünket azon, hogy hogyan alakulnak majd a hát meglehetősen összetett politikai helyzetből adódó városirányítási kérdések. Gyakorlatilag ugye a Tisza, illetve a Fidesz azonos számú képviselővel van ott a közgyűlésben, a mellettük lévő további ellenzéki pártok pedig hát egymással is igen komoly konfliktusokban, vitákban állnak, úgyhogy az biztos, hogy a fővárosi közgyűlés egyrésztről egy igazán izgalmas, remélhetőleg demokratikus vitának lesz majd a szintere, de nem lehet eltagadni azt a félelmet, amit már többen megfogalmaztak elemzői oldalról is, hogy hát ez gyakorlatilag a tartósítás lesz annak, hogy teljes egészében működésképtelené váljon a város. Nem lehet eldönteni, látni fogjuk majd, hogy a megválasztott képviselők, illetve a főpolgármester mennyire lesz ura a helyzetnek, mennyire mérik föl helyesen a rájuk bízott felelősséget, és hogyan fognak ezzel majd élni. Biztos vagyok benne, hogy ha ezzel kapcsolatban szeretnétek első kézből információkat kapni, akkor a legjobb helyen a Partizánon vagytok, úgyhogy kérlek, hogy továbbra is kövessetek majd bennünket figyelemmel. Munkatársaim nevében köszönöm szépen ma este is a megtisztelő figyelmeteket. Én Gulyás Márton voltam Budapestről. Minden jót, hamarosan találkozunk. Addig is ciao.